Szervusztok, jó estét, vagy hát még nincs este, de már majdnem. Sziasztok, nagyon jók voltak a dalok, nagyon ámulatosak voltak, és abban a szellemben szeretném folytatni, és amiben az utolsó dal szólt, úgyhogy azt gondoltam, hogy kezdetnek felolvasom a 27. Zsoltárt, legalábbis az elejét, és Pásztor Csaba kért, hogy arról beszéljünk egy kicsit tovább, amit ő elkezdett, azt a témát. Tudjátok, ajándékok és az úrházának az építése, vagyis falak építése, gyülekezet. Úgyhogy ez lesz így a téma. De 27. Zsoltár, ez Dávid Zsoltára. És azt mondja Dávid, az Úr az én világosságom és üdvösségem. Kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék, mekkora gonoszság, szorongatóim és ellenségeim, ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél szívem, ha bár hat támad rám, mégis ő benne bízom én. És figyeltek itt a vers, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönörködhessem az ő templomában. Bizony elrejt engem az Úr hajlékába a veszedelem napján, eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. Most is felülemeli fejemet ellenségeimen, akik körülöttem vannak, és én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozok, éneklek és zengedezek az Úrnak. És aztán lehet még tovább olvasni, de egyet kérek az Úrtól, azt mondta Dávid, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam életemnek minden idejében. És a gyülekezet az Úr háza, a mi részünk az Úr házában, az egy örökkévaló rész. És amiért Dávid itt könyörgött, nekünk az megadatott a Szent Szellem által, egyszer s mindenkor az Úr Jézus által. Úgyhogy ez egy izgalmas rész. És az a tervem, hogy van itt sok igevers, amiket előhozott a Szent Szellem, ahogyan gondolkoztam, hogy elmélkedtem erről a dologról. Tudjátok, úgy éreztem magam egy kicsit, mint az Úr Jézus mondja, hogy van az írástudó, aki megtanítatott az írásokból, hogy ót meg újat hoz elő a raktárából. Van régi kijelentés, és van új, ami friss. Van olyan, ami azért áldás, mert tudjuk már régóta, meg sokat gondolkoztunk róla, és van olyan, ami lehet, hogy új gondolat. Bármelyik a kettő közül érkezik hozzád, kérlek, hogy csak fogadjátok nyitott szívvel, és legyen Isten az, aki megeleveníti bennetek ezeket az igazságokat. Engem megáldott erről elmélkedni, gondolkozni, azt hiszem, hogy ez így is lesz. Mindannyiatok számára. Ez az imádságom. Úgyhogy örülünk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk a gyülekezetben, a te házadban. Köszönjük neked, hogy van egy helyünk, egy tőled kirendelt helyünk, Uram. És ez a hely olyan, amit senki nem vehet el tőlünk többet. És olyanok vagyunk, mint a Dávid, hogy mi szeretnénk életünk minden napján a te házadban lenni. Szeretnénk tényleg hozzád közel húzódva csak látni a te szépségedet a tiéid között, és megszabadulni az ellenségeinktől ezen keresztül. Dicsérünk téged ma. Amen. Amen. Úgyhogy igazából ez is a téma, növekedni Krisztus testében, megismerni őt magát, Istent magát az ő templomában, és ehhez hozok nektek majd verseket, amik mentén szeretnék erről gondolkozni. Emlékeztek, hogy a Pásztor Csaba arról beszélt, hogy Nehémiás építette a falat az emberekkel, ezek Jeruzsálem falai voltak, hogyha jól emlékszem, ugye nem a templom még, de Jeruzsálem falait építették, és mindenkinek megvolt a maga helye, a saját maga helye, ahol állt a vártán, és építette. És jött az ellenség, és elkezdte őket összezavarni, és le akarták őket hívni, még Nehémiást is, ugye lehívni a falról, hogy lehet, hogy van valami fontosabb dolog, amivel foglalkozni kellene, most mással kell foglalkozni, de ők szilárdan megálltak. És Nehémiás azt mondta, hogy nem mehetek le, mert fontos dolgom van. És tényleg az életünkben így van ez a dolog, hogy Úr, az Úr arra hívott bennünket, hogy az ő házában munkálkodjunk. Az életünknek a fő projektje, most mondhatjuk így, az az Úr házának az építése, az Úr Jeruzsálem falainak az építése, az Úr munkája. És ebben akkor is részünk van, hogyha nem tudunk még róla. Úgy értem, hogy valakiben ez nem tudatosult, hogy nekem van ebben egy részem. Mert attól a pillanattól kezdve, hogy valaki elfogadta a megváltás ajándékát, Isten adott neki egy visszavonhatatlan helyet Krisztus testében. Tudjátok, hogy úgy van, hogy valaki befogadja az Úr Jézus Krisztust, a Szent Szellem adatik neki, és a Szent Szellem belekereszteli őt Krisztus testébe. És mi ebben hiszünk, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy valaki újjászületik, megvan az ő maga helye Krisztus testében. Ott van neki a helye. És ez nem olyan hely, amit bárki elvehetne tőle. Ezt akarom hangsúlyozni nektek. Már lehet, hogy hallottátok is, azért mondtam többször. A világban úgy van, ugye, hogy van egy cég, mondjuk, vagy egy emberi szervezet, és akkor ott fölvesznek embereket, akiket alkalmaznak egy adott állásra, vagy egy adott feladatra, de hogyha nem jól tölti be a feladatát az ember, akkor repülés jöhet a következő jelölt, aki lehet, hogy jobban meg tudja csinálni ezt a dolgot, igaz? Vagy a gépek úgy működnek, egy autó, hogy vannak alkatrészek, amik pótolhatóak benne, ugye, hogyha nem működik jól, akkor kicseréljük, és akkor beleteszünk egy másikat, és akkor azzal megy ez a gépezet. De Krisztus teste az olyan, mint egy élő szervezet. Egy lónak, hogyha nem működik a füle, nem tudom kitépni és beletenni egy másik fület, hogy azzal majd jobban működik, nem neki egy füle van. Ha az nem működik, akkor nem működik. Igaz, és így van. Krisztus teste az egy élő szervezet. A gyülekezetben mindenkinek van helye, megvan a maga helye. És senki nem veszi el tőle. Nincsen versenytársad, mert a te helyedet nem tudja betölteni senki más. Az a te helyed. Krisztus szívében van egy helyünk. Krisztus szívében van egy helyünk, amit ő adott nekünk. Volt egy terve azzal, hogy téged behívott az ő, a vele való közösségbe. És persze, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy kinek-kinek vannak ajándékai, és ezekről majd mindjárt olvasunk is, de én azt szeretném, hogy először azt lássátok, hogy ti magatok vagytok az ajándék Krisztus testében. Minden egyes hívő az egy Istentől adott ajándék a test számára. Úgy, ahogy Krisztus az ajándék mindannyiunk számára, mi pedig ajándékok vagyunk Krisztus által a gyülekezetben. És jó dolog az ajándékainkat kikutatni, megérteni, hogy mi az én helyem. De a legfontosabb az, hogy megértsük, hogy mindannyian ajándékok vagyunk. Te vagy az ajándék. Lehet, hogy még nem tudod, és lehet, hogy nem is fogod tudni egy darabig, hogy mi a te ajándékod pontosan, így exaktul, meghatározva, nem tudom, Róma 12 alapján, vagy az Efézus 4 alapján, mert nem vagyok pásztor tanító, mondjuk, vagy nem vagyok evangélista, és akkor mi az én részem. De én azt szeretném, hogy azt értsük meg, hogy minden hívő egy ajándék. Bárki, aki bejön a gyülekezetbe, megtér, az egy ajándék a gyülekezet számára. És lehet, hogy az életem végig nem derül ki számomra exaktul, hogy mi az én ajándékom. De mi nem az ajándékainkat űzzük, hanem mi Krisztust keressük a Krisztus testében. Ő benne gyönyörködünk. Az Úr házában ővele vagyunk elfoglalva. És miközben ezt tesszük, az ő szeretete munkálkodik, munkát végez a mi életünkben is, és rajtunk keresztül, és ezt annyira jól mondta a pásztor Csaba, engem annyira megáldott. Ezt tudjátok, hogy szeretet benned munkálkodik, és aztán ez így tovább fejlődik ez a dolog. Szervesen tova terjed, nem erőlködök rajta. Én csak amennyit én megértettem a Krisztus természetéből, az az, amivel tudok szolgálni mások felé. És lehet, hogy tényleg nem tudom most bekategorizálni, hogy mi is az én ajándékom, az a 25 darab, vagy az a 2 darab, vagy az 1 darab, de tudom, hogy Krisztus szeretem, az ő népét szeretem, és őket akarom szolgálni, és velük akarok lenni. És ez elég. Igazából ez elég, mert Istennek az a legfontosabb, hogy elérhetőek legyünk a számára. Utána ő tud bennünket használni, ahol ő akar, és ahogy ő akar. Neki egy elérhető eszközre van szüksége, neki nem egy kicsi szólt személyiségre van szüksége, aki nagyon tudja, hogy ő maga hogyan szeretne szolgálni, vagy mit szeretne tenni, hanem neki egy elérhető edény kell, akit ő fel tud venni, amikor akar, tud használni, és utána le tud tenni. Tudjátok, és én is beszéltem erről, Isten előtt egy edénynek lenni a múlt alkalommal, hogyha jól emlékszem, erről beszéltünk, az összetört edény is. Isten olyan edényeket keres, akik készen állnak arra, hogy ő használhassa őket. Képzeld el, hogy az edény, a pohár elkezdenek veled vitatkozni otthon, hogy engem ne, belém ne kakaót töltsél, vagy kávét, gyümölcslevet, vagy valami ilyesmi. Én azt szeretném, hogy azt töltsél belém, és abból azt igyál belőlem. Az edények nem beszélgetnek velünk így, igaz? De mi mégis sokszor olyan edények vagyunk, akiknek bizonyos fajta szolgálat az úgy, nem tudom, olyan távolinak tűnik, bizonyos fajta meg közelebbinek tűnik, de lehet, hogy ez csak a mi saját korlátoltságunk. Mi van, hogyha Isten egy üres edényt keres, akit ő tölthet meg azzal, amivel ő szeretne, és aztán ő használhat föl ott, ahol ő szeretné. És igazából ezek az ajándékok. Tehát az ajándék az egy olyan dolog, amit az Úr adott neked arra, hogy ezt öntsed ki. Én így értem az megajándékozottságot. Úgyhogy Efézus 4, ha odalapoztok, Pál apostol beszél arról, hogy mi a célja az ajándékoknak. Lehet, hogy tényleg csak megérintünk ezzel kapcsolatban egy pár dolgot. Nem célom most, hogy egy ilyen teljes tanítást elmondjak nektek az ajándékokról, még mindig, de Efézus 4.11-ben azt mondja a Pál, ugye, hogy, sőt, nem is onnan olvasom, hanem mondjuk az első verstől olvasom. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, ahogy illik az elhivatásotokhoz, melyel elhívattatok. Ugye az elhívásunk, az elhivatásunk az az Úrhoz szólt. És van egy válaszadásunk erre, azt mondom, hogy én szeretnék az Úr házában lakozni, életem minden napján. Választattam az ő elhívására. És Pál azt mondja, hogy járjunk ehhez méltóan. Tehát ha már az Úrral vagyunk, akkor ahhoz méltóan legyünk. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel elszenvedve egymás szeretetben. Krisztus testében, nem versengés szellemében, hanem szeretetben hordozva egymást. Lehet, hogy van olyan edény, aki még nem érti a helyét. Adok neki türelemmel vagyok, mert megértem, hogy ki meg akarja érteni, hogy mi az, amit az Úr szeretne tőle, és nem mindig értjük meg mi magunk sem egyből. Igaz? Értjük azt, hogy emberek vagyunk, és sokszor túllövünk célokon, vagy alulbecsüljük magunkat, és szükség van türelemre, ahogyan együtt vagyunk a gyülekezetben. De azt mondja a Pál, hogy igyekezzünk megtartani a szellemnek az egységét a békességnek a kötelékében. A Szent Szellem, ő nem a versengésnek a szelleme. A Szent Szellem nem azt akarja, hogy te valami nagyot akarjál durrantani Istennel, hanem a Szent Szellem az egységet munkálja ki. És tudjátok, nekem nagyon tetszik az az elv, amit a pásztoraink így sokat tanítottak nekünk, hogy Isten csapatba gondolkozik. Isten mindig csapatba gondolkozik. Amikor mi szeretnénk egy munkát más helyeken indítani, gyülekezet plántáláson gondolkozunk, egyből csapatot szeretnénk küldeni. Azért, mert a csapatban megmutatkozó egység a szellem által az egy bizonság ebben a világban. Egy csapatban megmutatkozó egység, amiben emberek készek a saját akaratukat alárendelni az Úrnak, és ebben egyek, az egy bizonyság a világban. Abban a világban, amelyik ugye mindig törtet, az emberek törtetnek cégeknél, meg nem tudom, munkahelyeken, vagy ahol az emberek együtt vannak családi összejöveteleken, vagy nem tudom, láthatod azt, hogy mindenki a magáét akarja előtérbe tolni, vagy azt, és a többiek azok nem számítanak. Ezzel szemben az Úr szelleme ugye azt hozza elő, hogy ki, mindenki fontos, egyszerre a csapat fontos, mert az Úrnak is mindenki fontos. Az Úr nem személyválogató. Ő ugyanúgy megváltott mindannyiunkat a saját vérén, és ugyanúgy értékesek és fontosak vagyunk a számára. És ezt mondjuk mi úgy, hogy ugye tagok vagyunk rész szerint a Krisztus testében. Mindenki tag, és erről a Pál beszél a Róma 12-ben. Egyik se fontosabb, mint a másik, és nincs versenytársad. Nincs, nincs kivel versenyezni, mert az a rész nincs meg senkinek, ami neked van Krisztus testében, és hogyha az hiányzik, akkor a test szenved attól. Hogyha a csapatban levő csapattagok azok így be akarják fogni egymás száját, hogy oké, most ezzel ne foglalkozunk, jó? A te részed az nem olyan fontos, az enyém az itt most nagyon fontos. Utána a másikét is befogja, a másik száját is, mondjuk 2-3 ilyen ember összejön, el tudtok ilyet képzelni, igaz? És akkor azt mondják, hogy a mi részünk az fontos, az övéket meg most egy kicsit így tegyük így takarékra, vagy nem tudom, valahogy oda tegyük hátra, és majd, hát majd mi megmondjuk, hogy mikor lesz az fontos. Ez nem az egységnek a szelleme, igaz? És a gyümölcse is olyan lesz. Viszont amikor ott van az egység, amiről itt Pál beszél, hogy megtartani a szellem egységét, amiben megértem, hogy az Úr nem véletlenül adott embereket a gyülekezetnek. Nem véletlenül van kinek-kinek ott a része, és azt nagyra értékelem. Akkor, hogyha így tekintünk egymásra, és így ilyen összejöveteleink vannak, ott olyan áldás lehet, olyan gazdag áldás lehet a szívünkben, mert mindenki szabad arra, hogy oda tegye a közösbe azt, amit az Úr neki adott. Amit az Úr neki adott. És az egység az erről szól, ugye, hogy az Úr előtt járunk, és neki hozzuk. Az ő rendelkezésére állunk, és neki hozzuk azokat az ajándékokat első renden. Egy a test, mármint a Krisztus teste, és egy a szellem, ahogy az elhivatásotoknak is egy reménységében hivattatok el is. Egy az Úr, egy a hit, és egy a keresztség. Hát itt elmondja ugye, hogy mi az alapja az egységünknek. Egy az Isten, és mindeneknek atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által, és mindnyájatokban munkálkodik. Lehet olyan, hogy egy olyan testvér, aki keveset beszél, mond neked valamit, ami felépít téged, és előre visz. Lehet olyan várakozásom, hogy Isten bárkit használt a gyülekezetben arra, hogy engem felépítsen a hitben. Fogadhatom el úgy még mondjuk egy kicsit kritikusabb megnyilvánulását is valakinek, hogy igazából ez az én javamra van. Lehet, hogy Isten adott neki egy intést a számomra. Vagy, és megértem azt is, hogy lehet, hogy van emberi része annak, mondjuk kötözködik valaki velem. De mi van, hogyha úgy fogadom el, mint az Isten által megengedett dolgot, és azáltal épülök. És Krisztus teste is épül, mert látják a türelmedet, amivel hordozol valakit, megértik, hogy szeretettel viszonyulsz. És Isten építi az ő gyülekezetét ezen keresztül. Úgyhogy mindenkitől tudunk elfogadni a Krisztus testében. Mindenkinek van olyan, amit tudok tőle elfogadni, ami engem tud építeni. Mindegyikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint. Ezért mondta az írás, hogy fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Mármint, hogy Krisztus. Az pedig, hogy fölment, mit jelentene más, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire. Aki leszállt, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. A lényeg az, hogy ugye Krisztus én minden hatalom, azt mondja, mielőtt elment a mennybe, hogy nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. És Pál itt pedig azt mondja, hogy ő az, aki minden hatalom, aki delegálta ezeket az ajándékokat, aki kiosztotta a részeket azért, hogy megáldja az övéit. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Itt a négy fő ajándék, ugye az apostol, akik Krisztus tanítványai voltak, ők maguk 3 évig vele jártak, látták a feltámadott Krisztust, és tőle kaptak megbízást. Ezek voltak az apostolok. Ilyenek ma már nincsenek, de elsőrenden az apostolok voltak, akikre rábízta a gyülekezet plantálását, a gyülekezetben való munkát. Némelyeket profétákul, ez ugye az új kijelentések, amikor az új szövetség összeállt, ott voltak, és a proféták ezeket kihirdették. Némelyek evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Ezek még ma is velünk vannak. És a cél a szentek tökéletesbítése. Minden ajándék célja a szentek tökéletesbítése. Szolgálat munkája a Krisztus testének az építése. És figyeljetek, amíg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra. Tehát amikor egy gyülekezet szabad utat ad az ajándékok megnyilvánulásának, és mindenki alá van vetve Krisztus szellemiségének, annak az egységnek, amiről beszéltem az előbb, az egy növekedést hoz létre. És azt hozza létre, hogy ilyen gyermeki gondolatokból eljutunk érett férfiúságra, azt mondja itt az írás. Ne legyünk gyermekek, akiket ide és tova hány a hab, és hajt a tanításnak bármilyen szele. Van a Szent Szellemnek egy olyan munkája, ugye a tanításon keresztül, meg az ajándékokon keresztül, hogy mindannyian, akik abban a gyülekezetben vannak, érett férfiúságra jutnak. Az igazságot követve szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej. Krisztusban, akiből az egész test szép renddel egyberakadtatva és egybeszerkeztetve az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Ez nagyon bonyolultan van megfogalmazva, de kapcsolatokról beszél. Ugye, hogy minden kapcsolat azt szolgálja a Krisztus testében, hogy fölépíti magát a test. Katedrális épül az Úrnak az imádatára, itt a Földön, a sátánnak a világába. Van egy bizonyság, és ez a bizonyság ez megáll, és egy örökkévaló bizonyság. Nagyon tetszett ez a kép, ahogy a pásztor Csaba beszélt róla, tudjátok, hogy lehet különbözőképpen gondolkozni arról is, hogy gyülekezetbe járok. Ugye lehet, úgyhogy, ja hát azért járok gyülekezetbe, hogy gitározzak, vagy nem tudom, azért járok gyülekezetbe, hogy ott találkozzak jó emberekkel, vagy azért járok gyülekezetbe, hogy elüssem azt az időt a vasárnap délutánomat, vagy azért járok oda, ugye, mert katedrálist építünk az Úrnak. Ő van a középpontban. Tényleg értem a lényeget. És az az ember, ugye, aki ott a kubikos talicskával ment, és kérdezték, ő értette, hogy ő katedrálist épít. A másik csak pénzért dolgozott, mondjuk, vagy azt mondta, hogy nem tudom, miket mondtak, már elfelejtettem. Úgyhogy itt van a szívünkben ez a dolog, hogy építjük a gyülekezetet, építjük, igazából megértjük, hogy Krisztus építi az ő egyházát, és ezért jövünk, hogy ennek részesei lehessünk. Na, visszatérve arra, hogy te vagy az ajándék. Van egy igerész a Jelenések 3.12-ben, mindjárt odalapozok, ahol az Úr Jézus beszél a filadelfiai gyülekezethez, hogyha jól emlékszem, Jelenések 3.12-ben, és azt ígéri annak, aki győz ebben a gyülekezetben, hogy oszlopokká teszi őket. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnan ki nem jön, és felírom rá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll az én Istenemtől, és az én új nevemet. És oké, hogy ehhez a gyülekezethez szólt, a Filadelfia gyülekezethez, és ott azokhoz, akik győznek, akik hűségesek az Úrhoz. De egy másféle módon én úgy gondolom, hogy minden hívőre vonatkozik, aki hűséges a szolgálatában, a gyülekezetben. Azt mondja, hogy oszloppá teszem, és többet onnan ki nem jön. És a másik vers, ami eszembe jutott, és majd ezt is felolvassuk, hogy a Péter apostol azt mondja, hogy épüljetek föl egy szellemi házzá élő kövekként. Egy olyan épület, egy olyan katedrális, ugye, aminek visszavonhatatlanul részévé válik a hívő. És hogyha hűséges ahhoz, amit az Úr adott neki, akkor nem is lesz onnan kimozdítva soha. egyébként sem, csak nem fogja itt a földön érteni, hogy mi az ő helye. De megvan az a hely. És figyeljetek, van olyan, el tudok olyat képzelni, hogy egy darabig valaki tényleg hűségesen szolgál, és az emberek a gyülekezetben elfogadják a szolgálatát. És el tudom képzelni azt, hogy utána a sátán csinál valamit, és félreértik ezt az embert mondjuk. Vagy többet nem fogadják el azt a szolgálatot. Pedig ő nem változott meg. De az elfogadás változott, mondjuk a befogadás változott. Lehet ilyen? És én azt hiszem, tehát hogyha az ember az Úrhoz hűséges a szolgálatába, az Úr nem mozdítja ki onnan. Azaz ő oszlop marad akkor is, tudjátok, hogy mondjuk a Pál apostolt, a korintusi gyülekezet, mikor a Pál alapította azt a gyülekezetet, örömmel fogadták, és hihetetlen rajta keresztül tértek meg. De utána jöttek valami ámítók, akik Pált így lekicsinyelték, és azt mondták, hogy hát Pál az senki, itt van Apollós, meg itt van Péter, meg nem tudom, az Úr Jézus Krisztus, de Pál az ki az a Pál? És emlékeztek, hogy a korintusi levélben Pál elmondja nekik, hogy hé, én oszlop vagyok abban a katedrálisban, én oszlop vagyok, még akkor is, ha te nem fogadjátok el, hiszen ő általa lettek hívőké például. Ő neki volt egy olyan része, amit senki más nem tett bele abba a gyülekezetbe. És ugyanígy van, én úgy gondolom, minden egyes szolgálat, amit az Úrért tettél a gyülekezetbe, nyilván nem is azért tesszük, hogy most elismerjék az emberek, vagy ők hajbókoljanak nekünk, mert hogy hú, te szolgáltál. De lehet, hogy megkörnyékez bennünket néha ilyen gondolatot, hogy minek csinálom én ezt, hát senki nem veszi észre, hogy ez egyáltalán fontos, vagy nem fontos, addig jó volt, amíg nem tudom, amíg így vagy úgy csináltam, most meg amúgy csinálom, és most meg senki nem figyel oda rá, vagy nem tudom, lehetnek ilyen gondolataink. És nekem úgy tetszik ez, hogyha te az Úrért teszed, és tényleg előtte szolgálsz, nem vétetik ki, egy oszlop leszel. És azért, mert nem hívnak téged, nem tudom, a takarító testvérnek, vagy nem tudom, a nagyzenésznek, vagy a pásztornak, attól még a te részed, az a befektetés, amit te meghoztál, az ott van. Krisztus ezt látta, senki nem tudja ezt elvenni. És mindegy, hogy kinek mi a véleménye erről, az ott van. És az Úr ezt tudja. És ez az igazság a te szolgálatoddal kapcsolatban. Ezért mondom, hogy nagyon jó úgy gondolni erre, hogy nincs versenytársad. Nincs. Senki nem tudta oda tenni a Pál apostol részét. Az az ő része volt. És ő ezt megpróbálta erre felnyitni a szemüket, hogy nincsen másik olyan pásztorod neked, akinek a hatására te megtértél. Az az ő feladata volt, hogy ott alapot vessen az evangéliumnak. És az az ő visszavonhatatlan az ő része volt. Úgyhogy bármilyen szolgálat, amit az Úr házában végzel, amit ő érted teszel, Krisztusnak való kedves áldozatként hozol az örökké, ott van. És a te részed az ő templomában az egy örök rész. Jelenések 2:17 az meg egy másik gyülekezethez szól, és mindjárt odalapozok, ami szintén arról beszél egy kicsit hasonló dologról, amit most így próbálok nektek átadni. Azt mondja, hogy a győzedelmesnek, ez egy másik gyülekezet, ahol a győztesekhez szól, a győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja, meg az Úr. És ez a te részed a gyülekezetben, a te szolgálatod, azt senki igazából nem ismeri, csak te meg az Úr. Nem lehet téged bekategorizálni így, hogy tudjátok, hogy jó, ő egy dalvezető, és annak ez meg az a feladata, és ezt így meg úgy kell csinálni, és ilyen munkaköri leírással be van határolva, hogy ő kicsoda a Krisztus testében, és neki hol kell lennie. Még lehet, hogy az is, hogy milyen ruhát kell viselni, meg nem tudom. Mindegy, ez végletes dolog, de nincs ilyen. Tehát olyan van, hogy az Úr mondja meg neked, hogy mi a te helyed, ő ezt el tudja neked mondani, hogyha kíváncsi vagy rá, és aztán megállhatsz abban, és szolgálhatsz, és lehet egy részed, és örömmel teheted ezt. És ezt ígéri az Úr ennek a gyülekezetnek. De ahogy mondom, ezt általánosítani lehet Krisztus minden, Krisztus testének minden tagjára. Én ezt így hiszem. És igazából, hogy te megállod ott a helyedet, ahova az Úr téged állított, azt ő tudja annak az igazi értékét, és őtől le fogod megkapni érte a dicséretet is. Lehet, hogy emberek egy darabig vállon veregetnek, utána meg azt mondják, hogy erre már nincs szükség, vagy ez már túlhaladott, vagy valami hasonló. Nem. Ami a te részed, azt az Úr tudja, és ez a tiéd örökre. Ez a fehér kövecske ezt jelképezte. A fehér kövecske új névvel. Szóval 1 Péter 2, az pedig a másik ilyen vers, amit már többször említettem nektek, csak odalapozhatunk, hogy Péter hogy beszél erről. Ez 1 Péter 2-ben, és tényleg elolvastam az apostolok cselekedeteiben az első gyülekezetnek így a kialakulását, meg a történetét, és érdekes erről is gondolkozni, hogy Péter hogy látta ezt. Ugye ő volt az, aki prédikált pünköstkor, és 3000 ember megtért, és az Úr Jézus pedig rábízta, azt mondta, hogy legeltesd az én juhaimat. És volt neki egy ilyen, hát ilyen overseeing pastor, ilyen valaki, aki áttekinti a nyájat, aki látta az egésznek a kezdetét, és megértette a részét ebben, és így látta őt, ő egyébként. A gyülekezetet. Azt mondja, hogy levetve azért minden gonoszságot, minden ánokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. És ez tiszta, hamisítatlan tej, ez a Krisztusban való egyszerűség. Igazából. Az ő része, az ő természete, amit ő átad nekünk. Azt mondja, hogy erre vágyakozzatok, hogy ez a növekedjetek, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulva, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel, szellemi házzá, szent papságá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. És ez a kép, hogy van a sarokkő, ugye, ami egy alapkő, amihez viszonyul az összes többi az épületben. Én nem vagyok építész, meg nagyon keveset értek hozzá, de ha jól értettem, akkor ebben a korban az építkezéseknél volt egy ilyen sarokkő, amihez viszonyult a többi, az összes többi kő az épületben. Az határozta meg a többieknek is az állását, meg a helyét. És ilyen Krisztus. Az ő bizonysága, az ő élete, az ő áldozata, és minden, amit ugye belőle kaptunk a Szent Szellem által, ő határozza meg. Ő határozza meg a te helyedet, ő határozza meg a te értékedet, mindent az épületben ő határoz meg, ő a sarokkő. És azt mondja, hogy az építők elvetették, a jeruzsálemi vallásos elit, mondjuk így, elvetette őt, de nekünk viszont ő drága, és ő a sarokkő, ami számunkra. És felépülünk ő köré, mint egy szellemi ház, az Úr házaként, ami az imádatnak a helye. Az imádatnak a helye. És Péter itt beszél szellemi áldozatokról. És én így tekintek a szolgálatainkra, hogy ezek az Úrnak hozott szellemi áldozatok. És ennek nem kell persze feltétlenül valami nagy áldozatnak lennie, de igazából olyan dolognak, ami kedves az Úrnak. Igaz? Valami, ami kedves az Úrnak. Kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Ezért megvan írva az írásban, íme szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Igen, hát itt Krisztusról beszél még. 9. vers azt mondja, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Itt a gyülekezet feladata. ez a gyülekezet, meg az, a szolgálat a gyülekezetnek. Hirdetjük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el minket. És beszélünk az ő kegyelméről. És mondjuk azt, hogy mi nem voltunk méltók, de Krisztus kiemelt bennünket, oszloppá tett, adott egy helyet nekem, amit sohasenki nem tud elvenni tőlem, és ezért én őt szeretem és szolgálom. Mindörök. És ez a gyülekezet része a világban. Megerősítjük az emberek felé azt, hogy ki Krisztus, hogy ő mit tett, és ezzel igazából a megmentésben segítőtársaivá leszünk, igaz? Mert rajtunk keresztül értik meg az emberek azt, hogy ki Krisztus. És olyasmi a gyülekezet, most hogyha még egy képet behozhatok nektek, mint egy ilyen mentőcsónak. És emlékszem, hogy csapatéletből tanultuk ezt a képet. A gyülekezet egy mentőcsónak, amelyikbe jöhetnek azok az emberek, akiknek Krisztusra van szüksége, és megtalálják őt. És ezért is van, hogy nem azzal vagyunk elfoglalva, hogy egymásnak fitoktassuk a szellemi izmainkat, és mutogassuk, hogy nekem milyen ajándékom van, meg ezek. Mert a cél az az, hogy minél többen megmeneküljenek. A mentőcsónak azért van, hogy megmentessenek rajta keresztül emberek, és akik matrózok rajta, vagy különböző szereppel bírnak azon a hajón, ugye az egyetlen cél az az, hogy minél többen megmeneküljenek azon keresztül. A világ elveszettek vesznek bennünket körül, és van egy mentőcsónak. Ott van az úrháza, ott van egyedül élet az ő imádatában. Ugye ott lehet megtapasztalni az ő közelségét, és megérteni őt. Ja, úgyhogy Péter így beszél arról, hogy szellemi háza épüljünk föl. És még egy érdekes dolog, most, hogyha ebben a képben gondolkozunk tovább, és tudom, hogy a mentőcsónakot csak így megemlítettem, de most egy kicsit még térjünk vissza a szellemi házzá, vagy a templomhoz. Tudjátok azt, hogy amikor Salamon építette Jeruzsálemben a templomot, azt hogy csinálták? A köveket, igen, bányában máshol kivágták és kifaragták, és amikor odavitték az építkezés helyére, ott már nem hallatszott vésőnek vagy kopácsolásnak a hangja. Tehát ott már nem formálták a köveket. Az más, a formálás az máshol zajlott. És ez egy olyan érdekes kép szerintem, hogy ezért lehet az, hogy a gyülekezetben az Isten békessége tud uralkodni. Mert a formáltatásod igazából az titkos helyen történik. Ahogy a templom összeépül, az tisztán az Isten munkája te életedben, ott az látható, a már kész munka, a már kész, úgymond, nem tudom, hogy mondjam, ez termék, és azok illeszkednek össze tökéletesen. Vagyis amikor mi megértjük azt, hogy Isten az ő szelleme által új emberré tett bennünket, és amikor ebben gondolkozunk, és ebben járunk, tökéletesen illeszkedünk egymáshoz. Ott nincsen farigcsálás, meg kopácsolás, hogy alakítjuk még egymást egy kicsit valahogyan. A formáltatásunkat a Szent Szellem végzi, ami titkos, nem tudom, a szívünkben, a titkos szobánkban, a mélységekben, de a gyülekezetben, amikor együtt vagyunk, igazából tökéletesen illeszkedünk egymáshoz. Ha szellemben gondolkozunk. És ez az egységnek a lényege, hogy Isten már elvégezte azt a munkát, amit kell. És ez még akkor is így van, hogyha mondjuk van egy csapat, és vannak nehézségek, és vannak különböző karakterek, akik nehezen értik meg egymást például. De ugye ott is azért történik ez, mert még nem 100%-osan élek abban, amit én Istentől kaptam, hanem bejön a régi természetem, az ott művel dolgokat, összeakaszkodik másokkal. Viszont amikor én szellemben járok, és megértem, és értékelem azt, amit Isten végzett el az életembe, az tökéletesen illik ahhoz, amit a te életedben is Isten végzett. És ott nincs vita, és ott nincs versengés, és nincsen ilyen dolog. Úgyhogy, és ezért van, hogy annyira törekszünk arra, hogy a gyülekezet szellemmel betöltött hely legyen, hogy itt a Szent Szellem tudjon érvényesülni, mert amikor ő uralkodik, akkor összeillünk. Amikor a mi gondolataink kezdenek uralkodni, és a mi elképzeléseinket akarjuk ráerőltetni, mondjuk a gyülekezetben valakire, akkor jön az, hogy kezdődik ez a nem illenek össze a személyiségek, nem tudom, minden, ami egyébként is az emberi kapcsolatokban ott szokott lenni. De nekem nagyon tetszik ez a kép, hogy ez a vésés, meg az a kalapálás, meg ezek, azok máshol történtek. Az építkezésnél tökéletesen illett minden egymáshoz. És itt jön le tényleg, hogy egyedül Isten munkája a fontos. Emlékeztek, hogy a Jonatán meg a Dávid barátsága egy olyan ámulatos kép tényleg a Bibliában, hogy Dávid meg Jonatán ezt mondták, hogy legyen az Úr te közted és én köztem. Legyen az Úr te közted és én köztem. Az ő munkája legyen te közted és én köztem. És nem úgy találkozunk egymással, hogy az én hústestem meg a te hústested legyen te közted és én köztem, hogy azon keresztül próbálunk egymással szót érteni, hanem ők azt mondták, hogy legyen az Úr te közted és én köztem. És ez volt az ő viszonyulásuk egymáshoz. És látjuk, hogy Dávid még Jonatán halála után is ehhez tartotta magát. És nem úgy viselkedett Jonatánnak az utódaival, mint ahogy az egyéb királyok, mikor királyságra jutottak, tudjátok, hogy kinyírták az előző királynak az egész családját. Azért, hogy ne legyen rivális, ne forduljon valaki ellenük. Dávid ezzel szemben ugye Jonatánnak ezt a szerencsétlen Sánta gyerekét magához vette, és úgy tekintett rá, mint a saját gyerekére, a saját fiára. Mert a Jonatánnal való kapcsolata miatt arra tekintett, hogy az Úr volt közöttük. És az Úr ezt munkálta ki. Az Úr ezt munkálta ki. Úgyhogy csapatban szerintem ez egy annyira fontos, meg a gyülekezetnek ez a szellemisége, hogy legyen az Úr közöttünk. Ő az, aki nagy, amúgy is a gyülekezetben. A katedrális neki épül. A katedrális nem a pásztornak épül, vagy valami gyülekezeti tag elképzelései szerint épül, hanem az az Úrnak épül, az ő elképzelései szerint. És csak visszatérve a csapathoz még egy kicsit, figyeljetek, az első csapat, tudjátok, hogy mi a Bibliában, legelső, a Szent Háromság maga. Isten egy csapat. És én egyébként, mikor ezen a rész, arról gondolkoztam, hogy tagok vagyunk rész szerint, ott gondolkoztam erről. Tudjátok, hogy a emberek között sokszor van, hogy mint a kommunista pártban volt, ugye, vannak az egyenlők, meg a még egyenlőbbek, vagy hogy mondták ezt? Mindenki egyenlő, de különösen egyesek. Fontos. És az jött ki ebből, ugye, hogy igen, mindenki egyformán fontos, de mégis vannak, akiknek a véleménye sokkal fontosabb, mint bárki másé. Ki volt mondva, hogy egyenlőség van, csak éppen a gyakorlatban mégse úgy működött. De Krisztus testében az az elv, amit nézd meg a Szent Háromságot, hogy a Szent Háromságban Isten, mind a három Isten, isteni személyek, ezek nem versengenek egymással, és nincs olyan, hogy ki a fontosabb. Hát most mondd meg, hogy ki a fontosabb. Az Atya, aki eltervezte a világ mindenséget, meg megteremtett, meg az ő terve, vagy Krisztus, aki végrehajtja, akkor ki a fontosabb, a tervező vagy a végrehajtó? Nálunk sokat ugye vitatkoznak azok, hogy a tervezővel nem ért egyet a végrehajtó, de náluk ez nem így volt, ugye? És mind a kettő elengedhetetlenül fontos, mind a tervező, mind a végrehajtó. És a Szent Szellem, aki pedig megmutatja ezt az egészet, aki leleplezi Krisztus munkáját a világban, és azáltal az atyának a szívét. Úgyhogy mind a három együtt munkálkodik egy szeretett kapcsolatban, tökéletes csapat, tökéletes, szuper csapat. És nincs, de ők nem kérdezik meg, hogy na most akkor ki a fontosabb, meg kinek a része fontosabb, kinek a feladata. Nem is ez a lényeg, ugye, hanem mind a hárman ott vannak egy egységben, egy ámulatos módon, együttmunkálkodva, úgyhogy meg se tudod különböztetni, hogy melyik munkált, aki ezt a dolgot, mert együtt munkálkodnak, és ott az egység. És az Úr Jézus azért imádkozott, hogy a gyülekezetben egy ilyen egység lepleződjön le. Ugye, úgy, ahogy én egyek vagyunk, Atyám, te veled, azért imádkozom, hogy ők is egyek legyenek. Hogy ez a világ megismerje, hogy te küldtél el engem. És emlékeztek, hogy egy más helyen az Úr Jézus azt mondja, hogy abból ismeri meg a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Hogy ugyanaz az egység van meg közöttetek, ami köztem meg az Atya között megvolt. Mi ezzel szemben nagyon sokszor, ugye, amikor van egy elképzelésünk, szeretnénk azt végrehajtani, mert szentül meg vagyunk győződve róla, hogy az a legjobb módja a dolgoknak, és készek vagyunk sokszor másokat félreállítani, leinteni, stb. De higgyétek el ezt, hogy az egy hatalmas fegyvertény az Isten országa számára, amikor én félre tudom tenni azt, amit én gondolok a legjobbnak, és alá tudom magam vetni annak, hogy legyen meg az Úr akarata. És ha mindenki így van vele a szívében, abból egy olyan egység jön ki, amire ránéz mondjuk egy nem beavatott ember, vagy egy hitetlen ember, és azt mondja, hogy én nem tudom, hogy köztetek mi van. Tudod, mert lehet, hogy nem tudtok létrehozni valami fenomenális alkotást, valami emlékművet magatoknak. De az a szeretet, az többet beszél nekem, ami közöttetek van. Az az egység, tudod, az, ahogy készen vagy arra, hogy az Úr legyen nagy. Hogy fel tudod adni a te egódat, és a te önzésedet, és azt tudod mondani, hogy tudod mit? Legyen az, ami mindannyiunknak jó, legyen az, ami az Úré, tényleg. Ezt a világban nem tudják megtenni az emberek. Tehát ugye a régi természetünk az egyszerűen képtelen erre. Ő mindig ragaszkodik valamihez, ami az övé. De az a szellem, ami által az Úr Jézus feláldozta magát, értünk. Ami által ugye végrehajtotta az Atya tervét, amiben az ő szeretetében fogant ez az egész dolog. Az a szellem, az bennünk is ugyanezt végzi. És ez egy ámulatos. Ezért van az, hogy szokták mondani ezt a példát is, ugye, hogy házas párok között van, hogy lehet, hogy az egyik csatát nyer, csak éppen a háborút veszti el az egységért való harcban, abban, hogy legyen egy harmónia, egy Istentől adott harmónia abban a házasságban. Mert meg lehet nyerni csatákat a számmal, a hangerőmmel, meg lehet nyerni sorozatba dolgokat, hogy legyen meg az, amit én akartam, csak a végén elvesztem a háborút. A végén elveszítem azt, ami a legfontosabb lenne, amiért az egésznek értelme van. És ugyanez az igazság a gyülekezetben. Tudjátok, hogy ez az ámulatos, ez az átütő erejű fegyvere a gyülekezetnek, hogy Krisztus szeretetét, az Atya szeretetét leplezi le ebben a világban. És egyébként a mi életünk is arról egy bizonyság, nem? Amiről itt a Péter apostol beszélt, hogy hogyan ragadott ki bennünket az Isten kegyelme onnan, ahol voltunk. Úgyhogy ez az egység szelleme. És így válik a gyülekezet egy menedékké. Igaz, egy menedéki ebben a világban. A menny levegője az, amit tud szívni. Az Úr közelsége az, ami fel tudja építeni az embereket, ahol nem azt kapod, amit megérdemelnél. Ahol nincsen köze a reakcióknak ahhoz, amit te hozol, hanem minden és mindenekben tényleg az, amit Krisztus tett meg. És ő van fölmagasztalva. Úgyhogy ez volt egy pár ilyen bátorító gondolat, építés a számotokra. Remélem, hogy megáldott benneteket. Remélem, hogy hasznos volt, hogy tudtok belőle felhasználni az életetekben. Én nem tudom, hogy kinek mi az ajándéka, de azt hiszem, hogy nem is, tehát elveszítjük a lényeget, hogyha erre összpontosítunk. Csak egyszerűen szeressed a testvéredet. Egyszerűen csak szeressed a Krisztus szeretetével azt, aki melletted van. És aztán az Úr tényleg meg fog áldani téged abban. És lehet, hogy belecsúszik a kezedbe az eszköz, amivel a legjobban tudod ezt csinálni. és Isten oda fogja adni, és nem leszel annyira tudatában se ennek, hanem egyszerűen csak őt szereted, és szereted azt, akit ő szeret. És kész. És tudjátok, még csak így a végére ez a gondolat, hogy a világban keresik ezt a dolgot, hogy hol van az a hely, ahol, tudjátok, a pszichológusok beszélnek arról, hogy két legfontosabb szükséglete az embernek be legyen töltve, hogy szeretve vagyok és szeretek. Hogy szeretve vagyok és szeretni tudok. Ez a legfontosabb vágya a szívünknek, hogy legyen egy olyan hely, ahol én szeretve vagyok tényleg, és számít az én szeretetem. Tudok tényleg adni valami jelentőség teljeset. És a gyülekezetben Isten ezt így odaadta nekünk. És itt vagyunk, és nincsen semmi más emberi szervezet vagy szerveződés, ahol ez a kettő úgy meg lenne, mint a gyülekezetben. És persze a legmélyebb szükségleteinket tölti be Isten ezen keresztül, mert hiszen ő maga van itt, a jó pásztor van itt, ő maga vezet bennünket életre, és nevel bennünket, és szeret, és táplál. Úgyhogy tartsuk őt szem előtt, legyen ő az, aki a legnagyobb nekünk, és aztán épül a katedrális, épül templom az Úrnak, de hihetetlen környezetben ez az Úr dicsősége. Ja, amen. Amen. Köszönjük neked, Urunk, ezt a titkot, Uram, a gyülekezetben. Köszönjük neked azt, hogy megvan a helyünk, Uram, a te tervedben. Köszönjük, hogy miközben hozzád közel húzódunk, egymáshoz is közel kerülünk, és megértjük azt, Uram, hogy ez a te tervedben van így. És nem ugrálunk ki, mert élő kövek vagyunk, amik be vannak épülve. Te határoztad meg a helyünket. Köszönjük neked azt, amit te adtál nekünk. És csak kérlek, hogy taníts bennünket elfogadni te tőled a helyünket, azt a helyet, amit te adtál, hogy gyönyörködhessünk benned abban a munkában, amit elvégeztél a mi szívünkben, és amit aztán te eszközeidként végzel mások életében. És tényleg köszönöm neked a szegedi gyülekezetet, ezt a gyülekezetet itt, Uram, a mi gyülekezetünket. Köszönjük neked azt, hogy ennek a gyülekezetnek is megvan a maga helye a te tervedben, a te nagy tervedben, Uram, abban a katedrálisban. Megvan a mi családunknak, ennek a gyülekezeti családnak is a maga része, Uram, és hogy minden a te dicsőségedre van tényleg, és így szeretnénk erre tekinteni. Add, hogy megértsük, amit a te szellemed mondani akar ezzel kapcsolatban, a mi helyünkről, egymáshoz való viszonyulásunkról, arról, hogyan te akarsz életet adni ezen a gyülekezeten keresztül is, Uram, és a mi számunkra is ebben a gyülekezetben. Köszönjük neked, Úr Jézus, nincsen más ilyen jellegű vállalkozás, vagy az egész történelem erről szól, hogy a te katedrálisod épül, Uram, és csak akkora kiváltság ebben részt venni, ebben egy kicsi résszel bírni tényleg. Csak hálásak vagyunk. És köszönjük neked, hogy megvan nekünk a menny ígérete, amikor egybe fogjuk látni ezt az egész katedrálist, ezt az egész monumentális építményt, Uram, amit te építettél föl, ami a te dicsőséged, Uram, ami maradéktalanul tényleg csak rád mutat, és csak várakozásunk van arról, hogy ezt egy nap meglátjuk, és minden a helyére kerül a mi szívünkbe, és nem lesz több kérdés. Uram, köszönjük neked ezt. Halleluja. Köszönjük a pásztor Csabát, Uram, az ő részét és látását ezért a gyülekezetért, azt az áldást, amit rajta keresztül közvetítesz itt, Uram, és ami a mi részünk, és csak kérjük, hogy áld meg őt és a családját. Most is imádkozunk, hogy te legyél velük, takard be a pihenésüket, és csak hálát adunk neked. És mindenki másért is tényleg, de neki is van egy fontos része. Dicsérünk, Urunk. Amen.